Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem először fordul elő az, hogy egy könyved bemutatója után hozunk el a tetőteraszra, de aránylag ritka eset. Most tulajdonképpen ez egy ürügy, hogy Naphegyi Andreával itt beszélgetünk. A kötetről már a készülődés közben ejtettünk szót ebben a műsorban, és hát itt van most kézzel fogható, szerintem pofáns kiadvány, látszik Köncei kezenyoma, mert hogy az illusztráció, és gondolom, hogy a kötet tervezés is, de majd ezt ki fogod egészíteni, Andrea. Tehát, hogy Köncei Elemér, igen, ő a borító terv tipográfia, és hát az Exitnél jelent meg. Azon kívül, hogy első kötetesként üdvözöllek itt a teraszon, milyen érzés volt, Andi, ezt kézbe venni még a lanszálás előtt? Köszönöm, hogy itt vagy.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást. Egy néhány nappal a bemutató előtt, bemutató ugye augusztus 19-én volt, bementem az Ideja könyvesboltba, és kézbe vehettem a kis narancssárga borítós könyvemet, amelyen én vagyok látható, amint járok Hollandiában a tengerpartján.
Ez a narancssárga, ez ilyen holland egyenruha? Vagy ezt úgy gondolták, hogy passzol?
Köncinek az volt a reakciója, miután elolvasta a kötetet, hogy ő úgy érezte, hogy a narancssárga szín talál hozzá. Uh-huh. Tehát semmiféle Hollandia kapcsolat vagy arra való utalás nincs benne, csak ezt érezte találónak. És ahogy így elnézem a kötetet, és ahogy kézbe vettem, utána felkészülve a könyvbemutatóra délelőtt el is olvastam, és mondtam a páromnak, holland férjemnek, ugye, aki Szőke Hercegem néven szerepel a könyvben, mondtam, hogy teljesen más úgy olvasni a saját írásomat, hogy itt érzem a kezemben.
Tehát, hogy nem itt egy PDF.
Nem egy PDF, nem számítógép képernyőjén olvasom.
Egy háromdimenziós történet.
Igen. És sokkal inkább átérzem azt, hogy milyen lehet egy potenciális olvasó számára az, hogy ezt a kötetet lapozza, és végignézze a fényképeket, és azokból átérezze a kötetnek a hangulatát.
Van a tördelésben is egy-két, ahogy én szoktam mondani, macicsel, tehát ilyen kiemelt részletek, jó érzékkel, tehát hogy súlypontokként, mint egy tagolják a szöveget. Összességében gondolom, hogy egy ilyen elégtétel is, hogy egyrészt a munka Demény Péterrel befejeződött, és íme van egy konkrét kézzelfogható eredménye.
Így van, amint a kiemelt részekre utaltál, rögtön említeni szerettem volna, hogy ez a Demény Péter munkájának köszönhető, aki ugye a kötet szerkesztője volt, és le is mutatta velem a kötetet, és nagyon jó volt vele az együttműködés. Az elmúlt napokban nálam volt megszállva Kolozsváron, úgyhogy érdekes volt, hogy az Exit kiadóval is, és Demény Péterrel, mint szerkesztővel kialakult egy baráti kapcsolat munkánk eredményeként. És Köncei Eleméről ugye már 21 néhány éve ismerjük egymást, együtt dolgoztunk. És amikor bementem hozzá a szerkesztőségbe, mondta, hogy még szeretne elbeszélgetni velem, akkor mesélte, hogy nagyon élvezte ezt a munkafolyamatot, hogy megtalálta a találó képeket, tehát körülbelül 100 fényképet küldtem el neki, amelyekből 11 néhányat kiválasztott, és azt szerette benne, hogy annak ellenére, hogy fekete-fehér képekről van szó, kiemelt belőlük néhány pontot, ehhez persze a hallgatónak kézbe is kell venni a könyvet, hogy megértsen.
Ezért jó a rádió, beszélünk képiségről, és próbáljuk érzékeltetni.
És azokat az elemeket építette be, amelyek szövegnek a tartalmát tulajdonképpen megerősítik. És készítettem már egy holland fordítást, hogy a holland család és a holland baráti kör is el tudja olvasni.
Egyébként a fotókra még visszatérve, vagy egy picit elidőzve, fekete-fehérek, de ilyen sávoltak, tehát tulajdonképpen nem egy klasszikus reprodukciója a felvételnek, hanem így besatírozott részek is vannak, mint egy ilyen, hát, hogy is mondjam, inkább impresszió, benyomás, mint lenyomat.
Pontosan ezt szerettem volna kifejteni, illetve megerősíteni, amit mondasz, hogy amikor a holland ismerősöknek a magyar változat már szerkesztett változatát küldtem át, tehát el tudták olvasni egy Word dokumentumból a holland változatot, és ehhez társítottam a szerkesztett változatot, amely tele van ugye képekkel, és aki átlapozta, illetve végigment rajta, az volt az érzése, hogy a képek alapján már érzékeli a történetet. És ezt mondtam Köncinek is, hogy ez a fantasztikus a munkájában, hogy annyira visszatükrözi a szerkesztés a tartalmat, hogy benne van a tartalom és képanyag egymás megerősítése.
Milyen volt ez az olvasókkal, illetve hát az érdeklődőkkel és olvasókkal való találkozó a Vallásszabadság házában? Mennyire hozott plusz infót számodra, illetve hogyan látod a kötet itteni további életét ennek függvényében?
Érdekes volt a felkészülés a könyvbemutatóra, mert Deményi Péter ugye bemutatta a könyvet, és az volt az egyességünk, hogy nem kapom meg előre a kérdéseket, tehát kiülünk szépen, elbeszélgetünk, és ha fel tudnék készülni a kérdésekre, akkor elveszne a beszélgetés spontaneitása. Amikor leülök veled beszélgetni, akkor sincs, fogalmam sincs arról, hogy mik lesznek a kérdések.
Hát mondjuk az, hogy a kötetről beszélünk, meg az életedről, meg a kötet tematikájáról, az azért úgy egyértelmű. De tényleg azon kívül, egyébként nem kivételezek veled, tehát vannak olyan, most ez csak egy enyhe kis szakmai kitérő, vannak olyan meghívottak, akik hát elvárják, igénylik, jelzik, hogy jó lenne legalább egy pár kérdés, és akkor azt mondom, hogy igen, küldök egy vázlatot, tehát nem a konkrét kérdés, amit újra elmondok, mert akkor tényleg nem biztos, hogy beszélgetés, hanem egyébként volt a rádióban, és most már be is fejezem ezt a kis exkurziót. Most, hogy digitalizáljuk ezeket a régi felvételeket, volt olyan interjú alkotó emberrel, hogy érződött, 60-as évekről van szó, hogy felolvassa a választ. Tehát, hogy ott készült, ott megvolt pontosan, valószínűleg a kérdést is már előre tudta, és olyan, nem tudott elszakadni a szövegtől, tehát valahogy az olvasási stílusa azt sejtette, hogy ő ott most nem válaszol, hanem felolvas egy feleletet.
És akkor nincs meg a dinamikája, nincs meg a spontaneitása, és körülbelül 35-40 résztvevő volt a Vallásszabadság házában, de olyan beszélgetést sikerült összehoznunk, így éltem meg, hogy a Péter kérdéseire spontán módon tudtam válaszolni, olyan értelemben, hogy amikor emberekkel vagyok körülvéve, valahogy elkap az ihlet. Tehát ha nekem egyedül otthon kellene válaszolnom ezekre a kérdésekre, nem tudnék ilyen lazán és egy-két másodperc alatt mindent kitalálni és elmondani, és amikor felteszi nekem a kérdést, hogy jó, szerelem és család mellett mi az, ami fontos számomra, mondjak három szót. És barátság, természet, kultúra, és fejtsem ki, melyek a gondolataim, érzéseim ezen szavak kapcsán, és ment minden, mint a karikacsapás. És azt kérdezted, hogy mit hozott az emberekkel való beszélgetés, mert arra is volt lehetőség, hogy a résztvevők is kérdéseket tessenek fel.
Dedikáció során is láttam, hogy volt, aki elidőzött az asztalnál, tehát jócskán érkeztek a feedbackek.
Ez meglepő volt számomra is, bár már tapasztaltam azt, hogyha én nyitottan tudok önmagamról beszélni, akkor mások is megnyílnak. Tehát amikor a dedikáció során valóban elidőztek mellettem, akkor már azt is elmesélték, hogy milyen tünetekkel küzdenek, amelyek esetleg hasonlítanak az én tüneteimre, de még nem találtak választ rá, hogy mi lehet a kiváltó oka, hogy szintén immunrendszeri betegséggel kell szembenézniük, és ez volt a különleges számomra, hogy egyből visszatükrözték azt, amit én nyújtottam, azt ők is nyújtották nekem. Ugyanazon másfél órán belül kialakult az a kapcsolat a résztvevőkkel, amelynek személyes töltete volt, érzésekről is szóltak, nem csak egy elvont orvosi terminológiával teli beszélgetésről volt szó, hanem mindenki belevitte az érzéseit is. És ez volt számomra a motivációs tényező, hogy részt vegyek interjúkon, beszélgetéseken, és amikor megjelent a Transtelex honlapján is a velem készített interjú, akkor is számos pozitív üzenetet kaptam azoktól, akik olvasták a cikket, és mindenki értékeli azt, hogy meg tudok nyílni, és őszintén beszélni arról, hogy mi mentem keresztül az évek során, és azt is érzékelem, hogy mennyire szükség van arra, hogy egy ilyen témáról, mint fogyatékosság, vagy egy immunrendszeri betegség, nyitottan tudjunk beszélni.
Ez egy 15 éves történet, hogyha igen, jól kikalkuláljuk, úgyhogy időd is volt menet közben is a különböző szakaszoknak a konzekvenciáit levonni, tehát hogy leülepedtek dolgok benned. Nagyon ritka ez a probléma, amivel te szembesülsz, és a cím is erre utal, az egy millióból, egy immunrendszeri gond, ami miatt ugye mozgásbeli problémák vannak, begörcsölsz, nehéz elindulni is akár, tehát nem csak a mozgás, hanem a kezdete is a mozgás sornak problémás lehet, és hát alapvetően egy holisztikus megközelítéssel sikerült tulajdonképpen hatékonyan fellépni a betegség ellen, elegészen addig, hogy ugye napi, ahogy a Transtelex interjúban is mondtad, napi adagod van, reggeli mozgás, séta, illetve egyéb gyakorlatok. Azért visszafogott vagy, tehát azt mondod, hogy uralod, de a tudatában is vagy annak, hogy ez a betegség még itt van veled, de már partnered és nem ellenséged.
Ezt nagyon szépen fogalmaztad, hogy partnerem nem ellenségem, mert vannak pillanatok, amikor úgy élem meg, hogy egy sikertörténet az, hogy valóban holisztikus megközelítéssel, kognitív-motorikus terápiával sikerült kimásznom a kerekesszékemből, és újból nehézséggel ugyan meg fájdalommal, de hegycsúcsot mászni, amikor a hegyek hívják az embert, akkor mennie kell. Ugyanakkor most is ott vannak azok a pillanatok, amikor nehéz elindulni. A helyszíntől és a környezetemtől függ, hogy mennyire tudok ellazulni.
Ezért kéne neked egyre többet Kolozsváron tartózkodni, mert állítólag ez inspirál ez a közeg. Ilyen szempontból is.
Igen. Amikor persze egy a kolozsvári napok alkalmával régi ismerősökkel, osztálytársakkal, barátokkal fut össze az ember. Mindenki gratulál a könyvemhez, és persze, hogy jönnek a kérdések, hogy hogy Kolozsváron könnyebben megy a járás. Tegnap is mondtam, kérdezzék meg a tudatalattimat, hogy mi történik velem, mert nagyon röviden ez az immunrendszeri betegség a túlélési ösztönből fakad, vagy menekülsz, vagy harcba szállsz, vagy lefagysz, és az én esetemben az immunrendszer a lefagyást választja, hogy engem megvédjen. Persze egy képzelt veszélyhelyzetről van szó. Azt is feltételezhetném, de nem látok bele a tudatalattimba, hogy Kolozsvár az a hely számomra, ahol biztonságban érzem magam, ahol otthon érzem magam, ahol az emberek ismernek, ahol semmiféle módon nem kell bizonyítanom, vagy valamit teljesítenem, amit Hollandiában viszont így élek meg, hogy valaminek meg kell felelnem ahhoz, hogy elfogadjanak. És talán ezért megy Kolozsváron könnyebben a járás.
De a holland terep is kezd azért egyre inkább kevésbé göröngyös lenni, mert ugye te ezen dolgozol is, tehát hogy aktivistaként ott vagy rajta, vagy a témán, nem csak egy kötet erejéig, vagy egy beszélgetés keretében tematizálod ezt, hanem tényleg ez a te egyik alapvető célkitűzésed, hogy az ilyen típusú betegségek, meg általában a korlátozott személyeknek a jogait, helyzetét, azt egyrészt ugye fontos elemként mindig napirenden tartsd, a másik meg az, hogy akkor finomítani ezeken a törvénykezéseken, jogi kereteken, amelyek persze szándékukból adódóan nagyon jók, csak éppen időnként kiderül, hogy nem életszerűek, vagy ellentmondásosak, vagy hiányosak. Így van a törvényekkel, mindig lehet javítani, és te azon vagy, hogy a visszajelzések függvényében finomíts ezeken a jogi meghatározásokon, nem?
Valóban ezzel foglalkozom szakértőként is, egy 30 országgal zajló projektet vezetek az Európai Bizottság megbízásából, és kutatásokat végzünk, hogy felmérjük, hogy hogyan sikerül gyakorlatba ültetni az ENSZ egyezményét, amely a fogyatékossággal élők jogairól szól, illetve az Európai Bizottság 10 évre szóló stratégiáját 2030-al bezáróan, és önkéntesként is ezzel a témakörrel foglalkozom az Inkluzív Hollandia Egyesület elnökeként immár 5 éve, és kialakult egy olyan kapcsolatrendszerem, amelyben nagyon sokféle személy jelen van, és sorolhatnám az úgynevezett fogyatékosságokat, de azon vagyunk, hogy a tapasztalatunkból kiindulva valóban törvénymódosításokat kezdeményezzünk, mert egy dolog az, hogy mit találnak ki a szakértők és törvénykezéssel foglalkozok, és egy teljesen más történet az, hogy a gyakorlatban mire van szükség. hogy most fizikai akadálymentesítésről van szó, vagy társadalmi szinten azon dolgozni, hogy mindenkit egyenértékűnek tekintsenek, vagy a digitális korszakban ugye mindenki számára minden elérhetővé válik. És azt veszem észre, hogy van változás ezen a téren, tehát Korozsváron is, ha csak tömegközlekedésre gondolok, akkor néhány év alatt teljesen akadálymentesítették. Persze járdaszegélyekről is próbálnak gondoskodni. Alapvető dolgok, de ha ezek nincsenek meg, akkor nem tudsz kimozdulni az utcára, nemhogy még oktatásban, vagy munkaerőpiacon, vagy kulturális életben legyen részed.
Ez milyen ez a visszacsatolás? Mert ugye, hát nagyon lebutítva a képletet, bennem úgy áll össze, hogy az inkluzívval, meg az európai projekt révén is egy jó adag információ jön be, tehát konkrét élethelyzetek, ahol ezzel szembesülnek, hogy hát megkülönböztetik őket, vagy plusz erőfeszítésbe kerül, hogy ugyanolyan szinten valamilyen szolgáltatás vagy élményben részesüljenek. Ezeket listázzátok, és akkor utána jön egy szűrő, valamilyen módon megpróbálják ezt ilyen jogi nyelvezetre lefordítani, és úgy megy majd a döntnökök irányába, előkészítésre, vagy már egy korábbi fázisban ott vannak a jogászok, a törvényhozáshoz köthető emberek, akik egy korábbi etapban már ott vannak munkacsoporttagként. Hogy kell ezt hallgatóként olvasni ezt a történetet?
Úgy kell olvasni, hogy az egyesületünk együttműködik egy koalícióval is, amely számos szervezet, esernyő szervezete, egy platform formájában, és minden kezdeményezésünket együtt fogalmazzuk meg, szakértők is benne vannak a csapatban, és már úgy megy a parlament felé, hogy megvan érvelve, hogy a törvény, mely előírásainak értelmében kellene valamilyen életterületen módosításokat előidézni. És nagyon nagy szerepe van az érdekképviselőknek abban, hogy hangot adjanak milliók hangjának és tapasztalatainak, mert még mindig úgy éljük meg széles körben, hogy nincs esélyünk arra, hogy részt vegyünk a társadalomban, úgy, ahogy lehetőségünk lenne rá.
Lassan őrül ez a malom. Van olyan pillanat, hogy türelmetlen vagy, hogy hát ezt a tehetetlenségi koeficiens túlzottnak érzed, hogy elbátortalanít, vagy féktelenül feldühít. Látod a gondot, azt is, hogy lehetne megoldani, erre meg azt mondják a jogtudorok, hogy hát igen, csak, és akkor sorolják, hogy miért nem.
Nevén nevezed a dolgokat, mert valóban ilyen pillanatok is vannak, amikor azt mondom, hogy ebből elég volt, ebbe kár energiát fektetni. Rövid ideig, fél évig helyi tanácsos voltam Utrechtben, és amikor azt érzékeltem, hogy az én témámnak, mint inklúzió vagy fogyatékossággal élőkkel való foglalkozás, odafigyelés, még a frakcióban sem kapta meg a megfelelő figyelmet, nemhogy a tanácsban, akkor azt mondtam, amikor választások voltak 2 évvel ezelőtt, hogy köszönöm szépen, én ebből többet nem kérek. Ha engem nem vesznek komolyan, és nem értékelik a munkámat, akkor nem fogok energiát fektetni bele.
Mire ők?
Elfogadták a döntésemet, utána már a pártból is kiléptem, a szociálliberális párt, politikai irányultságom ugyan nem változott, de azt mondtam, hogy állj meg, vándor, nem tudok mindig mindenkiért fellépni, nem tudok mindenkit megváltani, nincs is szükség rá, úgyhogy foglalkozzak magammal is, ne csak másokkal. Ebben a szerepkörben ugye elnökként már itt is abban a fázisban vagyok, hogy le fogom építeni, mert amint mondtam, magamra is oda kell figyelni.
Ez az inkluzív Hollandia.
Igen. Igen. Tehát hajlamos vagyok arra, hogy túlságosan beleéljem magam az érdekképviseleti feladatkörökbe, és akkor nem adjon idő önmagamra, márpedig az immunrendszerem megköveteli tőlem, hogy vegyem lazára a dolgokat, és lazítsak el, mert ha túlzásba viszem a munkát, amire hajlamos vagyok, akkor sajnos jönnek a parciális epilepsziás rohamok, és nehezebben megy a járás, és ezért, ha nehezemre esik is, de le kell építenem ezeket a feladatköröket, és kérdésedre válaszolva, miért? Mert ha nem látod az eredményét a munkádnak, főleg amikor önkéntesként végzed, akkor már nincs egyensúlyban az az energia, amit beleviszel, és az, amit látsz belőle. Persze az is benne van, hogy június végén egy 5 napos nemzetközi konferencia volt, Kanadától Új-Zélandig mindenki jelen volt, 400 fő, és ugyanezzel a témakörrel, fogyatékossággal élők jogaival foglalkoznak, és amikor azt láttam, hogy milyen sokat tudunk jelenteni egymás számára, és mindenki, aki jelen van, teljesen elemében érzi magát, ott van a sokszínűség, és mindenki önmaga lehet, akkor persze, hogy elégtételt ad az embernek, hogy ezzel a témakörrel foglalkozik, és azt szeretné, hogy a társadalom egészében ezt érzékelje, hogy mindenki önmaga lehet minden úgynevezett fogyatékosságával együtt, mert úgy értékelik, ahogy van, és a tudását nézik, vagy azt, hogy éppen mihez ért, vagy hogyan tud együtt
vagy
élni másokkal.
Vagy a humorérzékét értékelik akár.
Azt is lehet értékelni, én is azt mondom, hogy mert humor, azt ne veszítsen
az el. Kell, az kell azért a humor. Hollandiai kiadás készülőben, mikor jelenik meg, hegycsúcson, mert ha Hollandiában van hegycsúcs, ugye, hajón, parkban, alaksorban lesz a lanszálás, vagy ezt még nem döntötted el?
Ezen is dolgozunk az Exit kiadóval, és most kiadót és anyagi támogatást fogok kérvényezni Hollandiában, és kiadóval, illetve az Exittel együttműködést keresünk, mert ha holland kiadó van, akkor ugye meg tudják oldani azt, hogy hogyan gondoskodjanak a könyv terjesztéséről.
Terjesztést is, persze.
És szerkesztett változatot, amint azon Könci dolgozott, azt meg szeretném őrizni. A fordítás már megvan, a barátok már átnézték, azok is, akik értenek az irodalomhoz, illetve amint egyik műsorunkban nevezted, kollázs az, ami összejött ebben a kötetben, és az elkövetkező hónapokban ezt meg szeretném szervezni, oldani, és valóban holland kötettel is előállni, és azt kérdezed, hogy hol lenne a bemutató? Lehet, hogy a tengerparton kellene megejteni.
Ahol a borító fotója készült, igen. Igen, hát végül is ez egy perspektívákat továbbra is fenntartó felvétel, mert hogy ugye erre rákérdezett Demény Péter is, hogy akkor lesznek még hasonló, tehát más jellegű ilyen szerzői próbálkozásaid, vagy kitérőid, tehát hogy az egykötetesből Naphegyi Andrea nem hogy sorozatot, de azért újabb köteteket fog majd asztalra tenni.
Jós a kérdés, illetve nem
mert
csak
jós. Mert ott van a naplód, tehát azért ezt az, fűzzük hozzá, hogy van egy, nem tudom milyen rigorózusan, de gondolom, hogy elég nagy anyagot végül is, és időszakot felelő naplód. Persze a naplóval az a baj, vagy lehet az a gond, hogy túl személyes, és akkor néhány részletet az ember, vagy sok részletet mégsem kötne az olvasó orrára, de hogy abból is lehet egy kollást. Jó, ezt csak hangosan morfondírozok.
Úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, az jön. Ez egy ilyen pillanat, amikor te ezt mondod, hogy a naplómat használhatnám egy következő kolláshoz, akkor rögtön inspirálónak érzem, és azt gondolom, hogy megvan. Megvan a vezérvonalam, megvan a történet kronológiája, nem kell össze-vissza ugrálni az időben, ahogy ebben a kötetben teszem, hanem elindulok a naplóm nyomán, és természetesen, ha túl személyesnek érzem, akkor kis semlegesebbre is foghatom a hangnemet.
Hát
és,
vagy kihagyod. Hát kihagyom. Azért van a három pont időnként, igen. Hogy ott a töredék szintjén, vagy részlet szintjén érzékelje az olvasó azt is, hogy ez valahogy, abban is van feszültség egyébként a hiányosságban.
Ugyanakkor, hogyha az idézett konferenciára gondolok, akkor lehet, hogy csak annyi a bejegyzés a naplomban, hogy ezen vettem részt, ezek az országok voltak jelen, most meghívtak, hogy a következőt, amely két év múlva lesz Kanadában a csapattal együtt előkészítsem, és akkor ennek mentén reflektálhatok arról, hogy miről szól ez a konferencia, mit jelentette számomra, és kifejthetek egy-egy mondatot, ami most a naplomban van, és amelynek teret, hangsúlyt szeretnék adni, mert ez a történet, amit eddig megértem, nem csak rólam szól. És a napló bejegyzéseim sem csak rólam szólnak, hanem társadalmi elkötelezettségemből fakadóan másokra is gondolok. Az a kérdés is felmerült a könyvbemutató során, hogy ki az ideális olvasom. És abban a pillanatban kellett választ találnom rá, mert ideális olvasom még nem volt gondolatvilágomban, és az volt bennem, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, persze nyitottság kell hozzá, és a könyv elolvasásának eredményeként megváltozik a gondolkodásmódja azokról, akiket esetleg kerekesszékkel, vagy vakvezetőpálcával lát az utcán, vagy akiknek írótolmácsokra van szüksége, és következő alkalommal, amikor velük találkozik, akkor úgy érzékeli, hogy ezek az emberek is tele vannak tehetséggel, humorral, együtt lehet velük minőségi időt tölteni, akkor úgymond elértem a célom. Persze ez is felmerült a kötet írása során, hogy mi a célom. Röviden összefoglalva ez, illetve az is, hogy a valamilyen betegséggel vagy fogyatékossággal élőket is arra sarkaljam, hogy meg tudjanak nyílni, illetve be tudják vállalni önmagukat. Mert nekem évekbe került az, hogy elfogadjam azt egyrészt, hogy nem vagyok arra képes, amit tőlem elvárnának, hogy egy kétkerekű biciklit tekerjek, vagy hogy nyugodtan járni tudjak, vagy nyugodtan szóba tudjak állni különböző emberekkel. Évekbe került, hogy belássam, vannak dolgok, amelyeken tudok változtatni, és másokon nem. Tehát az egyensúly érzetemet mai napig nem tudom megtartani, úgyhogy háromkerekű biciklit tekerek. Ez már számomra nem jelent gondot, hogyha újból kerekes székre lesz szükségem. Kopogjam le, de benne van a pakliban, fogalmam sincs, hogy a jövő mit tartogat számomra, akkor is legyen meg bennem az az elfogadás és az az erő, hogy be tudjam vállalni önmagam, és azt mondjam, hogy jó, kerekes székkel ugyan, de megőrzem a mozgásszabadságom. Nem tudok kerekes székkel hegyet mászni, de egy valamilyen felvonóval esetleg fel tudok menni a hegyre, és még körül tudok nézni. Nem mindig könnyű megőrizni ezt a pozitív hozzáállást, és ez volt még a vicces a könyvbemutatóban is, hogy bátyámat Bélát, akit gyakran idézek a könyvemben, és aki operaénekes a Kolozsvári Magyar Operában, őt kértem meg, hogy tud-e egy gitárost beszervezni, és el tudná énekelni a könyvbemutatón Bródy János Hagyjál már békében című számát, mert amikor elegem van már az összes tünetemből, és a szögdelő cukorszintemből, és a parciális epilepsziás rohamokból, és a befeszülésből akkor, amikor a legkevésbé számítanék rá, akkor gyakran eléneklem magamban a találó szövegű dalt, hogy hagyjál már békiben, szívodjál fel, és nincs harag, tehát úgymond elfogadtam az ellenanyagot, de szívodjál fel, és maradjunk inkább ennyiben, s hagyj már engem békiben, mert megtanultam, amit meg kellett tanulnom, lazára veszem a dolgokat, vigyázok magamra, nincs semmiféle veszély körülöttem, megtanultam azt, amit meg kellett tanulnom ebből a betegségből, úgyhogy most már ideje, hogy eltűnjön, és húzzon el a sok ellenanyag, mert elég volt belőle.
Folyamat és nem állapot ez a betegség, úgyhogy ugye, ahogy utaltál rá, lehetnek sűrűbb vagy lazább periódusok. A kutatás, mert az is egy folyamat, az mennyire próbál lépést tartani, illetve talán másképp kéne ezt megközelítsem. Az a tény, hogy általad is ez a ritka betegség a figyelem bizonyos fókuszába került, mennyire hatott oda, hogy a szakemberek egyrészt többet és mélyebben foglalkozzanak vele, másrészt pedig paradigmaváltás is elkezdődjön a szakmába, pontosan a te példádból okulva, hogy itt nem bizonyos szakorvosok egyéni aurájáról, nimbuszáról, büszkeségéről van szó, és szakterületi autonómiához való ragaszkodásáról, hanem egyfajta csapatmunka, alázat, odafigyelés, ahogyan csapatjátékként jelzed az alcímben is, hogy az elme, a lélek és a test hármasának a munkája ez. Szóval, hogy van-e, vagy érzékeled-e, akár jelzésszerűen, diszkréten, hogy professzorok, kutatók picit jobban odafigyelnek erre? Mert ez egy drága műfaj, ugye? Tehát most, ha valaki kutat, akkor azt mondja, hát megkutatom a, nem tudom, mágyulladásnak a hatékonyabb gyógyítási módszereit. Na most ezzel a gonddal százezrek bajlódnak. A tietek meg, hát tényleg így az ujjamon lehet megszámolni. És akkor azt mondhatja bárki, ugye pragmatikus megközelítésben, hogy hát ez érdekes, izgalmas, felemelő is akár, ha eredményt érünk el, de hát ennyi pénzt beletolunk, és akkor csak néhány ember gondja oldódik meg.
A könyvemben utalok arra, hogy egyetlen neurológus van Hollandiában, aki ezzel a témakörrel foglalkozik, kutató, professzor, tehát csak néhány páciense van Rotterdami Egyetemi Kórházban, és együttműködött velem a könyvem megírása során, tehát válaszolt azokra a kérdésekre, hogy hogyan látta az én helyzetemet, látott-e fejlődést ezen a téren, hogyan foglalkozott velem, és hogyan állapította meg, hogy milyen kezelésre lenne szükségem, és csak évente 3-4 alkalommal beszélgetünk, közel 3 éve nem találkoztunk, mert nagyon nincs mit látnunk egymásban, de a beszélgetéseink azok arra jók, hogy elmeséljem, hogy milyen fejlemények vannak, és hogy én is rákérdezzek, hogy ő hogyan látja ezt vagy azt a kezdeményezést, amivel éppen foglalkozom. És körülbelül 3 héttel ezelőtt volt vele a beszélgetésem, és persze az volt a kérdés, hogy na mi a helyzet? És akkor elkezdtem elemezni, hogy mi a helyzet az epilepsziás rohamokkal, mi a helyzet a fizikai mozgáskészséggel, és milyen akadályokba ütközöm. És utána arról is meséltem, hogy elkezdtem foglalkozni a bolygóideggel, amire könyvemben is utalok, egyik könyvet tanulmányozom, ami a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer működéséről szól. És amikor erről meséltem neki, ugye ez is arról szól, hogy hogyan működik együtt a tudatos és a tudatalatti rész az agyban. És az volt a reakciója, hogy úgy érzékeli, hogy ezen könyvek szerzői túl nagy jelentőséget tulajdonít egy ilyen szernek, mint a bolygóideg, mert nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez valóban így működne. Tehát minden feltételezések alapján, és persze a gyakorlata azt igazolja, hogy van hatása, hogyha az ember ilyen fajta kezelésekkel foglalkozik, tulajdonképpen gyakorlatokról van szó, hogy saját agyadat formálod neuroplasztitás alapján, de mai napig azt látom, hogy tudományos kutatók csak kézzel fogható bizonyítékok alapján tudnak tovább lépni, és ha holisztikus megközelítésről van szó, akkor erre a tudományos kutatók nem alkalmasak. Tehát az én esetemben például 10 000-szer kell hígítani a vért ahhoz, hogy ezeket az antitesteket ki tudják mutatni. És arról is beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, hogy ahogy így végignézi a kutatásokat, körülbelül 2 évente végzünk ilyen vizsgálatot, mert ugye drága mulatság ez a vizsgálat, és ahogy elnézi, tulajdonképpen csökkenő tendenciát mutat. És semmiféle magyarázata nincs arra, hogy hogyan lehet csökkenő tendenciáról beszélni, miközben az egyedüli kezelési mód, amit a kutatók úgymond elfogadhatónak tartanak, az az immunrendszer erősítése, infúziós kezeléssel, fehérjebevitellel, tehát célzott kezelés, amely az ellenanyagot semlegesíteni nincs, de lehet erősíteni az immunrendszert. És 6 éven keresztül részesültem ebben az infúziós kezelésben, először 4 hetente, aztán szépen leépítettük, és mivel mondtam, hogy én nem látom ennek a kezelésnek az eredményét, semmiféle értelemben nem javul a helyzetem, és nem akarok valamilyen kezelést végezni, csak azért, mert úgymond tudományosan bizonyított, hogyha az én esetemben nem hat. Elég nekem az, hogy gyógyszereket kell szednem, nem kell engem pórázra fogni és nyomni belém a fehérjéket infúzión keresztül. És elfogadta ezt az érvelésem, és 12 hét ennek a fehérjekezelésnek a hatása, és amikor már ott tartottunk, hogy leépítettük, hogy csak 10 hetente volt, ennek közel már 2 éve, hogy abba hagytuk ezt a kezelést, és ez örömmel tölt el, hogy csak azért, mert abba hagytam ezt az egyedüli, tudományosan bizonyított kezelést, nem növekedett az ellenanyag szintje.
Igen, hát valószínű, hogy ez az orvos és páciens viszonyrendszerét is átértelmező történet a tiéd, de nem csak a tiéd, hanem úgy általában érdemes lenne ezen elgondolkodni, hogy van egy tudásanyag, van egy praxis, van egyfajta komfortérzetet, vagy biztonságot nyújtó már, mint a szakembernek szokás, vagy eddigi tapasztalat, és akkor abból nem tágítanak, mert úgy kényelmesebb, vagy nem is tudom igazándiból meghatározni. Ősszel szebbek a hegyek valamivel, gondolom én, de most nem Petőfi versekre, meg egyebekre gondolok, szándékszol-e visszajönni? Mert most utazol vissza Hollandiába, tehát hogy őszi séta avarban szerepel a idén abszolválandó, mondjuk a holland kötet lanszálása előtt után környékén.
Valahogy úgy képzeld el ezt a visszatérést, hogy útban a rádióstúdió felé már mondta férjem, hogy még el sem mentünk, és már is hiányzik neki Kolozsvár. És amikor belegondoltam abba, hogy esetleg szeptember hónap elteljen úgy, hogy ne tudjak Kolozsvárra jönni, akkor az már szinte csalódást okozott, úgyhogy ha szeptemberben nem is jön össze, de októberben igen,
Száraz és meleg nyarakat mondanak a meteorológusok. Úgyhogy,
és egy kis vénasszonyok nyara októberben az csodálatos tud lenni, és azért részt veszek nemzetközi találkozókon is. Most szeptemberben például Angliában megyek, a Leeds Egyetem szervezésében zajlik egy záró konferencia. Egy projektben vettem részt néhány évvel ezelőtt, ami most zárul, 5 országban végezték, Anglia, Amerika, India, Hollandia és Kenya, és azt vizsgálták, hogy milyen a közterek, illetve főleg járdák átjárhatósága, mert amint mondtam, ez az alapfeltétele annak, hogy ki tudjál mozdulni az utcára, és utána más életterületeken is bármivel foglalkozni tudjál, és erre is meghívtak, hogy szépen beüljek többi ország képviselőivel együtt, hogy a saját tapasztalataimat is megosszam. És időnként rácsodálkozom, hogy miért engem hívnak meg különböző rendezvényekre, vagy holland tévés műsorokba is engem hívnak meg, hogy gyógyszerhiányról beszéljek. Mert ritkaság számba megy az, hogy valaki nyíltan tud beszélni egy fogyatékosságról, vagy betegségről, és azt hiszem, hogy erről van szó, mert, mint említettem, számomra se volt ennyire magától értetődő, hogy erről beszélni tudjak. És amikor a holland rokonság körében terjesztettem a holland kéziratot, akkor pozitív visszajelzések jöttek, de mindenki számára meglepő volt az, hogy mennyire őszinte az írásom, és mennyire megmutatom a sebezhetőségem. Bennem pedig az van, hogy minden ember sebezhető, csak nem mindenki beszél róla. És azáltal, hogy beszélek róla, már az elmúlt napokban is jöttek ilyen visszajelzések, hogy jaj, de jó, hogy olvasták a cikket, vagy a Facebookos bejegyzésemet, mert végre megértették, hogy miért láttak kerekesszékben, miután úgy ismertek meg, hogy járok, vagy utána miért kezdtem el ismét járni. És most meg úgy élem meg, hogy ha kimegyek a kolozsvári magyar napokra, akkor már nem találkozom csodálkozó pillantásokkal, hanem megértéssel, azaz azáltal, hogy beszélek róla, azáltal mindenki számára könnyebbé teszem a velem való kommunikációt, kapcsolattartást, és az este volt osztálytársammal is, összefutottam írói, költői társaságban volt, ő is oda tartozik, és egyből azzal kezdte, hogy olvasta a Transzterexen a velem készített interjút, kissé aktivista, de korrekt.
Nem tudom, mit fog szólni, ha meghallgatja a tetőteraszon a beszélgetést, hogy mivel fogja árnyalni ezt a benyomást. Andrea, én köszönöm, hogy itt voltál, és hát nyilván nem tervezek sorozatot, de látom már, hogy egy őszi találkozás majd belefér két hegyisét a között itt a Dónátúti stúdióban, mert hogy akkor ugye a konferencia élményei is ott lesznek, meg egyéb benyomások, egyéb stimulusok, amitől lehet újra itt beszélgetni a másságról, a sokszínűségről, az elfogadásról, a bátorságról, és a boldogsághoz, vagy boldoguláshoz való jog elvitathatatlan voltáról. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.